Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. A holland fővárosban úgy döntöttek, hogy május 1-től nem jelenhetnek meg fosszilis üzemanyagokhoz, repülőutakhoz, óceánjáró hajóutakhoz, benzines és dízelautókhoz, valamint húsfogyasztáshoz kötődő reklámok a város által ellenőrzött közterületi felületeken. A lépést a klímavédelemre hivatkozva vezették be. A város ezzel a világ első fővárosa lett, amely jogi tilalmat vezetett be a fosszilis energiahordozókat és a húsfogyasztást népszerűsítő reklámokra. Velencében tetőzött az ár, 10 éve nem volt ilyen hideg májusban. A várost a tengerártól védő Móze-gátrendszer csütörtök és péntek este is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Hasonlóra 2024 májusában volt legutóbb példa, közölte a velencei tengerárközpont felelőse, az ANSA olasz hírügynökséggel. Alvise Papa hozzátette, hogy az idei május az utóbbi 10 év leghidegebbje. Az ár működésbe hozta a mobil gátrendszert. A laguna bejáratainál felemelkedtek a panelek, amelyek megakadályozzák, hogy a víz beáramoljon a városközpont szigeteire. Támogatását fejezte ki Pedro Sánchez, spanyol kormányfő az X közösségi platformon, amiért a spanyol közszolgálati televízió nem vesz részt az idei Eurovíziós dalfesztiválon, tiltakozásként az izraeli részvétel ellen. Idén nem leszünk ott az Eurovízión, de ezt azzal a meggyőződéssel tesszük, hogy a történelem jó oldalán állunk, fogalmazott videó üzenetében a miniszterelnök. Pedro Sánchez hangsúlyozta, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, kizárták a fesztiválról, és Spanyolország támogatta ezt a döntést. Ugyanezt az elvet kell alkalmazni Izrael esetében is, nem lehetnek kettős mércék, jelentette ki. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban szombat délelőtt. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita kolostorba és az általa csak Rogán-féle luxusminisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita kolostor a következő hétvégeken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés, közölte Magyar Péter. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárca vezető. Gajdos László Facebook oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. Körösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárca vezető. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Körösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. A biodiverzitás és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította elkötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a fajmegőrzés területén szerzett elismert tudása a biztosíték arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, ott a nap is kisüthet. A csapadék súlypontja egyre inkább a középső és keleti ország rész fölé helyeződik át. Errefelé még sok helyen lehet eső, zápor, az északkeleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen erős, a Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Néha menekülök minden elől, néha megvár. Néha mindent adnék valakiért, de magam küldöm el. Néha akarom, hogy mindenki jöjjön, de becsukom az ajtót. Néha elalszom a telefonon, mert senki nem felel. S ha kérdem, miért van így, már senki nem válaszol. De vannak ágai, és azt súgják, elképzelt szerelem. Néha kinézek az ablakomon, nem történik semmi. Rögtön lehúzom a redőnyöket, nem jön, aki kell. Néha fékezném az álmaimat, de ez az, ami szágult ré. És most jó lenne, ha itt lennél, s magaddal vinnél. De hogyha kérdeném, ha senki más nem felel,
ezzel vannak álmaim, és azt csúgják elképzelt szerelem. Lehet, hogy soha nem érzed, és soha nem kérlek, hogy ugyanúgy vár, mint én. Keresd az álmaidban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy én. Én most is szeretlek téged, és ugyanúgy érzem, és ott várok az út végén. Kereslek álmaidban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy én. Akkor odaállhatnék elég, ugyanúgy, mint rég. És akkor végezném a vágyaimat, bár ez az, ami szágult én. Ezért jó lenne, ha eljönnél, s magaddal vinnél. De hogyha kérdeném, már senki más nem felel. De vannak álmaim, azt csúgják, ez egy nagy szerelem. Lehet, hogy soha nem érzed, s én soha nem kérlek, hogy ugyanúgy vár, mint én. Keress az álmaidban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy én most is szeretlek téged, és ugyanúgy érzed, és ott várok az út végén. Kereslek álmaimban, és azt akarom, szeress úgy.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Picsöltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Vaszi József, cukrász, közgazdászt, feltalálót, régi kedves ismerősünkön, rádiónk hullámhosszain, hiszen gasztronómiai műsorunkban időről időre találkozunk egymással, nem véletlenül, hiszen feltalálóként is bemutattam önt, és az egészséges táplálkozással kapcsolatosan ad nekünk ön mindig hasznos, praktikus jó tanácsokat. Ezúttal is így lesz ez. Örök témánk a cukor. Akár ezt a címet is adhatnám a mai beszélgetésünk apropójának, ugye?
Igen.
Miért is?
Hát gyakorlatilag ugye cukor nélkül ma nem tudja elképzelni a világot senki, tehát át a kenyérben is van cukor, de azt tudnunk kell, hogy a cukornak nagyon ártalmas részei is vannak, ha úgy akarom kifejezni. Azt jelenti, hogy 12 betegséget hordoz. Ugye a diabétesznél általában abba szokták hagyni a felsorolást, addig azt hiszem 8 betegséget sorolnak fel, de utána pedig hát a többit már nem mondják, pedig hát jó lenne, hogyha mondanák.
Például miket?
A szív- és érrendszerű megbetegedéseket keveset mondják, aztán a tüdőre való hatását is kevesen mondják, most állítólag már azt is támadja. Szóval az a lényeg, hogy úgy kiválasztani, meg egy-egy terméket ebből kiemelni, ez hiba lenne, de elmondok egy olyan történetet, amit itthon kevesen ismernek, mégpedig ez arról szól, hogy létezik Philadelphiában egy teljes Stippanen professzor asszony. Ő 0 és 5 év közötti gyerekeket vizsgált 20 éven keresztül, és 20 év alatt 70%-kal nőtt az egyes diabétesz gyerekek száma. Azt jelenti, hogy azonnal inzulin. És bizony ez gyakorlatilag az immunrendszer támadja meg a hasnyálmirigyet, tehát amiből kellene a gyógyszert, vagy a betegséget meg kellene akadályozni, az immunrendszerünk azt a részt a hasnyálmirigy inzulin termelő béta sejteket semmisíti meg. És ez nagyon kemény, nagyon nincs is igazán kialakulva még ez az egyes diabétesz, hisz a dietetikusok is foglalkoznak vele, és mindig akadályba ütköznek, de súlyos betegség. Tehát azért ez 75%-os emelkedés 20 év alatt, és a gyerekek csoportjában. Tehát annyit jelent, hogy a gyerek, ha benne van a édesanyja hasába, akkor gyakorlatilag rajta is keresztül mennek az anya által megevett cukrok, és minél többet teszünk az anyacukrot, annál veszélyesebb a gyerekre is, és nem tudnak vele egyelőre mit csinálni.
Mi most próbálunk megoldást kínálni erre a problémára, hiszen a cukorral és a sütéssel készült tésztákból a cukrot az ön szabadalma, az ön ötlete alapján kiválthatja a tejfehérje. Ez egyfajta megoldás lehet. Hogyan? Miként?
A lényeg az ugye, hogy a cukor gyakorlatilag azért kell a tésztába, hogy szép legyen, nem azért, hogy édes. És ezt elég nehezen akarják elismerni Magyarországon egyáltalán. Mondhatjuk tehát a cukorral és sütéssel készült tésztákból a cukrot kiváltja a tejfehérje. Na most ez annyit jelent, hogy amit a cukor üvelt, hogy úgy mondjam, vagy segített a tészta kialakításában, azt most átteszi a tejfehérje. Most ez nagyon érdekes már ebbe az időszakba, hát ugyanis, ahogy mondtam már, tehát az Isten ő csinálja tovább a dolgát, és követni kell, és ha figyeli az ember, akkor rájön, hogy hol is tartunk. Tehát a cukor az, ugye, mint mondtam, egyszer nem azért kell a tésztákba, hogy édes legyen. A cukor gyakorlatilag azért kell a tésztába, hogy esetleg szép legyen, de a tejfehérje ezeket a tulajdonságokat mind át tudja venni, és tudja használni. Tehát a tejfehérjével készült tészták, azok pont olyan szépek, pont olyan látványosak, mint a cukorral készült tészták, azt viszont tudni kell, hogy nagyon takarékos. Tehát az így készült tészták nagyon sok rengeteg terméken van kikalkulálva, és ez azt jelenti, hogy az árak olcsóbbak, akkor a sütés olcsóbbak, tehát a cukorral készült tésztákat általában 200-230 fokon sütik, a tejfehérjével készült tésztákat 160-180 fokon is lehet sütni, ugyanis az van, hogy a tejfehérje már 60-70 Celsius fokon kicsapódik. Tésztáknak különösen a tejfehérjével készült piskótán lehet látni a sütési felületeken kisebb foltokat, meg az azt jelenti, hogy már 60 fokon kicsapódott, és utána 160-180 fokon pedig készesítjük az egész tésztatartalmát.
Gyakorlati kérdésekről és megvalósulásokról is beszéljünk. Hogyan valósulhat ez meg a mindennapi sütés alkalmával? Hogyan juthatunk hozzá ehhez a tejfehérjéhez? És hogyan dolgozzanak vele? Hogyan használhatják a háziasszonyok?
Gyakorlatilag ugye itt az a probléma, hogy lehet engem is hívásnak nevezni, de aki már végigcsinált egy szabadalmat, és én most Bebének odaadok egy papírt erről a szabadalomról, hogy mi ez, tehát ez 85 országban van levétbe. Na most, ha valaki csinált már egy olyan szabadalmat, ami 85 országban van levétbe, az anyagilag meg tudja indokolni, hogy mégis mi lehet ez. Azt lehetne csinálni, hogy országos szinten be lehetne ezt vezetni, de ehhez már biztos, hogy kellene könyvek, tankönyvek, mert nekem is otthon a receptek úgy vannak, hogy külön le vannak fűzve, van hozzá külön kalkulációs tömb, meg minden, tehát ennek is megvannak a maga szabályai. Ha meg akarja tanulni, ahhoz tankönyv kell, hogy a recepteket helyesen tudja alkalmazni. A recepteknél leírt gyártási technológiát be kell tartani, és ezt be tudja tartani, mert le van írva, és akkor működne. Na de hát itt az a baj, hogy ez Magyarországon ebben a formájában nem akar működni.
Miért? Ön már végigjárt számtalan lehetőséget, és
igen.
Olyan kedves, akkor beszéljen erről már csak azért is, hogyha akik hallgatják a műsorunkat a rádió frekvenciáinak segítségével, hallják meg azok az ön szavát, akik tudnak ebben önnek segíteni, hogy tudja népszerűsíteni a találmányát, és tudjon segíteni azokon a beteg embereken, akiknek megoldás lehetne a cukor helyett a tejfehérje.
Hát igen, én azt csináltam, hogy süteményeket csináltam, és azokkal megkerestem. Volt a minisztériumban, hát csúnyán mondom, kirúgtak, volt minisztériumban nem is egybe, aztán voltam a Szent István Egyetemen, oda bementem, megették a süteményt, de ott sem történt semmiféle lépés annak irányába, hogy na most akkor ebből próbáljunk már valamit csinálni, hát ha recept is itt van, a sütemény is itt van, szóval nincs Magyarországon erre fogékonyság, hát elképzelhető, hogy van benne egy nagyfokú irítség, vagy nem tudom, minek nevezzük, de erősen hasonlít ez a rész már a Semmelweis életéhez, ugye, hogy szerencsétlen, ugye a halála után 30 évig nem használták a klór fertőtlenítése, és nagyon sok ember azért halt meg, mert egyszer nem használták, tehát a szülőnőknél nem használták. Az emberi felelősség, meg az odafigyelés azért ettől többet kívánna. Tehát én csak azért mondom, hogy nagyon-nagyon oda kellene figyelni az ilyen apró dolgokra, mert ilyen apróságokból lehet élni, lehet halni. Tehát ez nem egy olyan egyszerű dolog. Eljutottunk most már addig, hogy a cukorból már akkumulátort is csinálnak. Tehát a Virginia Egyetemen, én oda 6 évvel ezelőtt írtunk levelet, és arra nem válaszoltak, de most már úgy néz ki, hogy gyártják a cukorból készült sugar batterit, és autókba. Most azért nem tudnak többet csinálni, mert a sok cukrot kivonnak a gyártásból, akkor az lesz a helyzet, hogy nem lesz elég cukor, gazdasági válságot okoznak vele. Ha most azt veszük, hogy mondjuk csak a tésztákat számoljuk, mondok, hogy konkrét legyek, mondok egy amerikai példát, mert az biztos, hogy konkrét volt, meg igaz volt, csak a hamburger zsemléből be tudtak takarítani 400 ezer tonna cukrot. Most 400 ezer tonna cukor, igen, nagyon sok. Tehát, ha ők tejfehérjével csinálják a hamburgert, a hamburger jobb lesz, olcsóbb lesz, szebb lesz. Tehát ezt csak én tudom mondani, mert csináltam. De nem, tehát gyakorlatilag az embernek az ellensége maga az ember. Tehát gondolom én, hogy ha elmúlnak ezek az időszakok, amikor nem az számít, hogy tényleg jó az embereknek, hanem az számít, hogy hát én olyan nagy ember vagyok, olyan büszke vagyok, hogy te ezt nem fogod csinálni, meg egyáltalán. Egyik ember akadályozza a másikat, és aki pedig segíteni akar az embereken, annak pedig fáj a szíve. Tehát most, amikor itt a 5 éves gyerekekről beszélünk, és 70%-kal nő a cukor miatt a gyerekeknek a száma, halálos betegséget kap rögtön a gyerek, hogy megszületik, és ez sem nagyon üti ki az embereket. Én úgy gondolom, hogy jóval több emberség, jóval több együttérzés, és olyan magatartás kellene, ami segíti az embereket, nem pedig hátráltatja.
Nincs új a nap alatt, ahogy említette is, hát az, aki segíteni akar az embereken, az nincs könnyű helyzetben. Régen is harcot kellett vívnia, Semmelweis Ignác idejében is, és most is harcot kell vívnia, hogy a saját igazát bebizonyítsa. Mi jót akarunk az embereknek, és szeretnénk a jó dolgokra felhívni a figyelmüket. Legyen olyan kedves, mondja el, hogy hogyan tudnak önnek segíteni, milyen felajánlásokat vár, ezen riportunk most milyen céllal is készül.
Most ugye, amiket én csinálok, próbálok megkeresni például pékeket, akiket személyesen is, meg mondjuk akiknek van pék barátjuk, vagy olyan pék, aki elismeri, hogy a tejfehérje az lehet cukor is, ha úgy tetszik, ugye, és gyakorlatilag üzlet is, mert ma a pékeket különféle adókkal is büntetik, tehát a cukrot megadóztatják, akkor még a sót is, tehát ezek a büntetések a tejfehérjénél elmaradnának, jobban járnának a pékek. Na de szóval igen, hát most miért nem mondjam, a pék legyen büszke ember, és az embereket eteti napi kenyérrel látja őket el, és azt kell mondanom, hogy ez egy nagy dolog, de azt is kell mondanom, hogy lépni kellene tovább, hogy például ne legyen már a kenyérbe is cukor, de hát azt is azért teszik bele, hogy ha ránéz, akkor szebb, ugye végül is azért teszik a cukrot bele, hogy a tészta szebb legyen, de hát végül is nem lesz tőle jobb.
Tehát akkor olyan pékek jelentkezését is várja, keressék meg önt, vegyék fel önnel a kapcsolatot, akik most ezen riport apropóján érdeklődnek az ön találmánya, az ön szabadalma iránt, és a cukrot kiválthatják tejfehérjével. Jól veszem ki a szavaiból? Igen, egy ilyen jó, célja is van a beszélgetésünknek?
Ilyen célunk is van, igen. Az a helyzet, hogy nem kell a többit abba hagyni, tehát a cukorral készült termékek mellett lehetne ezt csinálni. Aztán eltelik egy-két év, és abba fogják hagyni a cukrosakat gyártani, mert rá fog jönni, hogy olcsóbb, jobb is. Tehát a vásárló, kedves vevő, az úgy, ahogy mi csináltunk, forgalmaztunk ilyen kalácsokat, teljesüteményeket is, mindent, aztán valami miatt abba kellett hagyni. Múlkor megjelent a csomagoló anyaga, és olyan szemrehányást hagytam, hogy az nagyon jó volt, azt nem volt szabad abba hagyni, a cukormentes kalácsok. Lényegében a piacon volt, de semmiféle segítséget, támogatást nem kaptam hozzá. Na most ez gyakorlatilag nagyon hasonlít a Semmelweis útjához, mert ugye itt is én megcsináltam, jó, hát most el lehet képzelni, hogy ez igaz legyen, hogy itten a 85 országból, hát nincs meg minden 85 országnak a jellegzetes süteménye átalakítva, de hát táblázatok alapján egyszerűen át lehet alakítani, mert táblázatot kell készíteni minden egyes termékhez, termékcsoporthoz is, és annak alapján lehet a kalkulációkat elvégezni. Tehát ezek megvannak, meg csinálom folyamatosan, de az úgy nem megy, hogyha nem akarom csinálni, mert ez a baj, meg az a baj. Tehát a pékeknek a büszkeségét én nem akarom bántani. Tehát a ő bevált receptjeit használja, de ugyanakkor azoknak a kisgyerekeknek, meg az anyukáknak, akiknek nincs szükség a cukorra, azoknak gyártson teljesüteményeket, és akkor így meg lesz a béke, és majd rá fog jönni, hogy fogják keresni, úgy, ahogy az én kalácsomat keresik hosszú évek óta, ugye miért abba hagytuk, és megvan az emlék.
És ön készített is számtalan receptet ilyen teljesüteményből, tehát táblázatokat is készített, és jó néhány recepttel is rendelkezik. Ezeket a recepteket, ha jól veszem ki a szavaiból, minden további nélkül az érdeklődők rendelkezésére bocsátja.
Hát természetes, tehát hogy dolgozni tudjon, ahol nekem recepteket kell adni. Ugyanis én a iskolákban tanított, amit a diákoknak tanítanak a pékségekbe, meg az iskolákban, én azokat átalakítottam, azok megvannak. Hát ha nem adja ide a receptjét, mert félt, hogy ne lássuk, akkor az iskolában tanított diákoknak tanított recepteket tudok adni, amik át vannak alakítva.
Beszélgetésünk végéhez közeledve kérem szépen ismételjük el még egyszer a legfontosabb tudnivalókat, mire is figyeljenek oda a kedves hallgatók, és kiknek a jelentkezését és érdeklődését várja elsősorban ezen riportunk adásba kerülése után?
Gyakorlatilag arról van szó, hogy a cukrot lehet pótolni tejfehérjékkel. Most ezekhez a recepteket át lehet alakítani tejfehérjévé, és lehet gyártani termékeket. A legnagyobb probléma az, hogy megfelelő büszkeség van, na most ezeknek a leküzdése a legnagyobb dolog. Most nem magyarázom már nekem ez az ember, vagy micsoda, és ezen a ponton megálltunk. Nem tudok többet meg jobbat mondani.
De ön nem adta fel, és továbbra is szeretne segíteni, ezért is készül most ez a riport.
Igen, hát nem adtam fel, mert most már annyira kell a cukor, hogy elindult a elektromos autó gyártása, és rengeteg akkumulátor kell gyártani, és a Magyarországon jelenleg gyártásra készülő akkumulátorok, ezeknek a két anyaga, a lítium és a bátium, ezeknek az anyaga mérgező, tehát nekem senki nem tudja megmagyarázni, hogy a környezetet rombolja, a emberek egészségét bántja, nem védi. Tehát az a lényeg, hogy ebbe a rohanó világba egyre több veszély fenyegeti az emberi egészséget. Tehát ha az emberi egészséggel kapcsolatos valami újat tudunk hozni, ami jelen esetben mondjuk a cukornak a kevesebb fogyasztása, ez nagyba befolyásolná az emberek egészségét. Nagyba befolyásolná a csecsemőknek az egészségét. Tehát itt arról van szó, hogy nem a cukor ellen beszélünk, hanem az egészség védelmünkbe beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a cukor, hát igen, oda van írva, hogy cukornak 12 betegsége van, én hozzátettem, 14 van írva, de hozzátettem ezt a immunbetegséget, tehát az, hogy ugye gyakorlatilag a gyerek egy éves kor, amikor kijön, akkor már beteg, és ezeket a dolgokat, mind ezeket kellene figyelembe venni, hogy az egészségünkre vigyázzunk úgy, hogy hallgassunk a orvosra, hallgassunk a tudósra, hallgassunk azokra, akik azt mondják a cukorra, hogyha lehet, ne egyed.
Köszönöm szépen a beszélgetést Vasszi József cukrász, közgazdász, feltalálónak. Köszönöm szépen önnek, hogy elmondta a Szent István Rádió kedves hallgatóinak ezeket a közérdekű és fontos információkat, és akikben felkeltettük az érdeklődést riportunk kapcsán, azok felvehetik önnel a kapcsolatot. Hogyan?
Hát az e-mail cím az vasili.pj@gmail.com.
Ezen az e-mail címen felvehetik önnel a kapcsolatot, és kívánom, hogy minél több emberen tudjon segíteni. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm kegyednek Bebe, hogy meghív, tehát ön sem adta fel akkor gyakorlatilag ezt az egészet, és nagyon szépen megköszönöm, hogy próbál segíteni.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Azt szoktuk mondani, hogy a szerzetesek fogadalommal kötelezik el magukat az evangéliumi tanácsok követésére, tisztaság, szegénység és engedelmesség, és hát azt is mondjuk, hogy Isten látható jelei a világban. Mai vendégem, beszélgető társam valóban egy ilyen jel, mondhatom ezt, és ahogy így a riport előtt még így beszélgetünk, azért azon is elgondolkodtam, hogy mit jelent ma polihisztornak lenni, hogy sok-sok mindennel foglalkozni, meg hát mit jelent ma szerzetesnek lenni, Egészen pontosan ferences szerzetesnek lenni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Varga Kamil ferences szerzetest. Isten hozott, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjünk innét. Polihisztor. Citeráztál, klarinétoztál, történelmi dokumentumokat, helytörténeti tanulmányokat írtál, érdeklődsz számos terület iránt, legyen az történelem, legyen az egyház, bejártad a félvilágot. Számodra az, hogyha azt mondom, hogy polihisztoris vagy, az mennyire áll közel?
Eddig nem tekintettem magamra, mint polihisztor. Azokkal a dolgokkal foglalkoztam, ami felettébb érdekelt.
Ferences szerzetes vagy, jelen pillanatban beszélgetésünk időpontjában még a Gyöngyös alsóvárosi római katolikus plébánia egyik szerzetese. Hogyan indult a te utad? Jászberényből, Jászberény mellől származol. Mi az, amit így szívesen megosztanál a hallgatókkal velem, családodról, gyerekkorodról?
Jászberény külterületén laktunk egy Hajta nevű tanyavilágban, Szolnok megye és Pest megye határán. Ott van a mind a mai napig a Jászberény Hajta, Hajta mocsár, Hajta patak, azon a vidéken laktam én. A hivatásomban biztosan fontos elem volt, hogy 1974. augusztus 4-én Szita Imre Gergely, akkor egyházmegyés pap, előtte pedig ferences szerzetes megkeresztelt a hajtai Szent István király kápolnába. Nyilván akkor én erről nem tudtam semmit, ezt csak egy későbbi jelként tartottam fontosnak a saját életemben. Nyilván a Gergely atya fekete reverendába járt, és nem tudta róla senki, hogy ferences volt 50-ig, de hát a feloszlatás miatt egyházmegyés papnak került, de nekem ez egy fontos élmény. Másik fontos élmény volt egy elődöm, Kovács Kamil, aki Jászberény Homok nevű tanyavilágából való. Ő 1909-ben született, cipész volt, cipészmester, és történetét, ha jól emlékszem, az Eklézsi adta ki a 80-as évek végén, Kamil testvér kalandozásai a 20. században. Ő a feloszlatás után az aprítógépgyárban dolgozott, mint darus, ahol én is dolgoztam. Volt sekrestés kisegítő a barátok templomában is, megbetegedett, fél oldalára lebénult, és az pannonhalmi szociális otthonba került. Ágyhoz kötözöttségét azért ajánlotta föl, hogy Jászberényből legyenek ferences hivatások. Még 93-ban, amikor írtam neki levelet, hogy jelentkeztem a rendbe, akkor örömmel nyugtázta, hogy akkor nem volt hiába való az ő feljelajánlása, mert akkor én már jelentkeztem, jelölt voltam, és 94. május 13-án a szűzanya napján halt meg. Ő nagy tisztelője volt a szűzanyának, zarándoklatokat is szervezett hozzá. Szüleim ott éltek, meg a nagyszüleim is Hajtán, Zömmel, mezőgazdasággal foglalkoztak, aztán 87-ben beköltöztünk Jászberénybe. Én a nagy templomnak lettem aktív tagja, még Farkas Mátyás apátúr és Bárdos Ferenc káplánok idejében.
Nagyjából egy 10 éves, jól gondolom, 10-12 éves voltál akkor?
74-be születtem, és 87-be pedig 8. osztálynak éves. A felénél jártam, 13 éves körül.
Én maradnék még egy kicsit itt a gyerekkorodnál, a tanyavilágnál. Mi az, amit így szívesen felidézel? Mit adott a tanyavilág számodra?
Én büszke vagyok arra, hogy tanyavilágból származom. Nem olyan régen létrehoztuk öcsémmel a Puszta Hajta nevű Facebook oldalt, és könyvet írtunk a régen ott élőkkel, Jászberény Hajta Puszta címen. Az első kötet már meg is jelent, a második most van nyomdai előkészítés alatt. Én nekem minden fontos volt, ami ott volt, az a tanyavilág, az ottani élet, a mezőgazdaság, a templombúcsú Szent István királykor. Nagymamám a tejcsarnokban dolgozott, ott is elég sokat megjelentem. Ugye az ottani élet úgy beleégett az én eddig életembe, nem tudom, hogy kell ezt helyesen jól megfogalmazni, szóval az nekem fontos.
Milyen értékeket hozol a családodból, amire azt mondod, hogy most ma is büszke vagy, és esetleg a szerzetességedhez is hozzájárult?
Hát a családom olyan típusú volt, hogy a munkát szerették. Nyilván ez a mezőgazdaságnak is része volt, mert ott állandóan volt munka, és később, mikor Jászberénybe költöztünk, akkor is megmaradt ez a mezőgazdasághoz való kötődés és a munkának a szeretete, és az, hogy a munkát becsülettel is el lehet végezni. Ez abban az időben nem volt azért egyértelmű, nem mindenki így gondolta, talán ma sem mindenki így gondolja, de abban az időben még különösen így volt, hogy a munkát becsülettel el lehet végezni, ki mit tanult, vagy végzett, vagy ki mivel foglalkozik attól függetlenül.
13 éves voltál, amikor beköltöztetek Jászberénybe, tanulmányaidat hol kezdted?
Ekkor még folytattam a Kossuth iskolába, felső tagozatos voltam, előtte tőtevényre jártam alsó tagozatba, ahol 1-4 évfolyam egy terembe tanult, és 12-en voltunk összesen. A tanári kar pedig egy főből állt. A Kossuth iskolába nyilván egy 30 fős osztályba kerültem, ott már osztott volt, hiszen csak 5., 6., 7., 8-osok voltunk együtt. Ezt követte a Klapka György Ipari Szakmunkás Képző Intézetben, ahol lakatosinas voltam, és az aprítógépgyárban voltam tanuló is, meg aztán végzett szakmunkás is a későbbi időben. Amikor már dolgoztam, akkor pedig esti iskolába jártam, ugyanebbe a Klapka György Szakmunkás Képzőbe, ott Jászberénybe, és ott 3 év alatt lehetett érettségit szerezni.
Leragadtam csak ennél, hogy 12-en voltatok alsó tagozatosok, és mind a 4 évfolyam együtt, hogy ma, amikor így differenciált oktatásról, meg különböző alternatív pedagógiai módszerekről beszélünk, hogy hogyan lehet különböző korosztályokat is saját képességeik, készségük, tudásuk szintjén tanítani, ott azért egy pedagógusnak minden nap meg kellett küzdeni azért, hogy mindenki a saját tempójában tudjon fejlődni.
Hát igen, nyilván a mi nekünk 4., 3., 2., kiadta, hogy mit csináljunk csöndben, addig az 1. elmagyarázta, hogy mi a feladat, utána jöttek a 2., 3., 4. egymagam voltam, és akkor elmesélte azt is, hogy nekem mit kellene megtanulni. A legérdekesebb volt az orosz nyelvtanulásom, mert be voltam csukva a tanári szobába, és egy magnóról kellett volna megtanuljak oroszul. Először azt gondoltam, hogy a magyar szavakat és mondatokat ciril betűkkel kell leírni. Így aztán, amikor a Kossuth iskolába kerültem, és ott a 2 évfolyamból összevontak, hogy kezdők, haladók, meg profik, hát én természetesen a betűfelismerő csoportba kerültem, mert az idegen nyelvet az ember egymagában 4. nem tud megtanulni. Később sem, amikor már tanárral kezd, nekem az nem állt hozzám közel egyetlen nyelv tanulása sem, de hát az úgy aztán végképp nem működött.
Említettem a bemutatásnál, hogy citeráztál, klarinétoztál, a zene szeretete az a gyerekkorodhoz kötődik?
Annak idején Jászberényben működött a 858-as Jász Cserkész csapat, és nagyon sok népdalt énekeltünk mind az összejöveteleken, de még ettől még többet a nyári táborok alkalmával, főleg a tábortüzek alkalmával, különösen szerettem én a népdalokat. Volt ebben egy kis nehézségem, hogy ismertünk népdalokat, de a szövege nem ment. Ezután kezdtem el szerkeszteni egy saját készítésű népdalos könyvet, hogy amikor népdalokat tanítok citerával, akkor a szöveg legalább ott legyen, még akkor is, ha a kottát nem ismerik, de azt a dallamot a citera után meghallják. De a szöveget legalább lássák. Vannak olyan nagyon szép népdalok, amik akár 8-10-20 verszakkal is vannak, és bár én annyit gyakoroltam, hogy megtanuljam őket mindet kívülről, de a hallgatóságnak csak kellett egy szövegkönyv, hogy lássa, hogy mit éneklünk. Szóval én nagyon szerettem a népdalokat.
Igen. Mi a tapasztalatod, hogyha már népdalokról van szó? Ma mennyire élő még a népdal szeretete bármelyik korosztály életében?
Többször meghirdettem a plébánián ilyen népdalos összejöveteleket, vagy nyári táborokba is elmentem, akár a mi plébánián tábora volt, akár más jellegű tábor volt, ahova meghívtak. Általában az emberek szeretik a népdalt, ismerik is a népdalnak a dallamát, vagy felvetődik bennük, hogy ezt én gyerekkoromban hallottam, de amint említettem, a szövegeket már nem tudják, így nagy szükség van a szövegek támogatására, hogy azt lássák és el tudják olvasni. Egy ilyen plébánéi rendezvényen körülbelül 40 ember vett részt.
És a fiatalabb generáció?
Hát abból is vett részt néhány, de nem annyira jellemző.
Népdalokkal hogy állnak a fiatalabbak?
Azok, akik például a plébániánkon vannak, és tagjai a különböző néptáncos közösségeknek, azok szeretik, ismerik a népdalokat, és tudják is, óriási repertoárral rendelkeznek, mások talán nem annyira.
Említetted azt, hogy lakatosnak tanultál és dolgoztál is, és amiről még eddig nem esett szó, az az egyházi közösség, az Isten hit. Ez mennyire gyermekkorodból hozott minta, példa? Szüleid, nagyszüleid révén, akár a tanyavilágból, vagy most említetted a cserkészetet, hogy mennyire a fiatalkorodhoz kötődik.
Egészen kicsi gyermekkoromban annyira vallásos voltam, hogy nagymamám imakönyvét szétszaggattam. Olyan 2-3 évesen ennyit értettem a világból, de megmaradt egy imádság, hogy valamelyikben van olyan, hogy gyümölcsfa. Aztán később, mikor már nem 2-3 éves voltam, akkor rájöttem, hogy áldottat a méhednek gyümölcse. Csak hát kisgyerekkoromból ennyi maradt meg. Nem jártunk templomba. 86-ba talán. Lemaradtunk húsvét hétfőn az autóbuszról, tanyavilágban 2 óránként jártak a buszok, nem úgy, mint más városokban, ahol 3 percenként jönnek, és bementünk szentmisére. És én azt tapasztaltam, hogy jó ebben a közösségben lenni. A szentmisét Vajk Atanáz Alajos, akkor egri egyházmegyés pap, korábban ciszterci szerzetes mutatta be, erről halvány fogalmam se volt akkor, csak később a cserkészeten keresztül ismertem meg, mert ő a Pécsi Nagy Lajos gimnáziumban cserkész is volt, és nekem az volt a tapasztalat, hogy jó ebben a közösségben lenni. És akkor ez a közösségi egyház tapasztalat nekem mind gyerekkoromtól kezdve fontos volt. Amikor 87-be beköltöztünk Jászberénybe, akkor elkezdtem hetente misére járni a Nagyboldogasszony templomba, főplébániára. Tagja lettem a cserkész csapatnak, az ifjúsági közösségnek, és hát aktív tagja voltam az egyházközségnek. Ott alakult nekem az én hitem. Ebben az időben 87-től kezdve 93-ig.
Nyilván a kamaszkor az egy nagyon fogékony időszak, de ebben családodtól meg volt az a támogatás, hogy nem csak te jártál akár szentmisére, hanem a szüleid, nagyszüleid is fontosnak érezték ezt?
Támogatás megvolt abból a szempontból, hogy engedtek mindig misére. Nagymamám a tanyán tejgyűjtőbe dolgozott, és neki vasárnap is kellett mennie dolgoznia, csak húsvétkor és karácsonykor, meg Szent Istvánkor engedték el a templom búcsúba, egyébként nem lehetett, szüleim pedig engedtek mindig a templomba.
Mikor érezted azt, hogy a Jóisten valami különlegeset szán számodra, és mikor körvonalazódott benned azt, hogy ez akár a papi szerzetesi hivatás lehet?
1993. januárjában azt éreztem, hogy nekem papnak kell lenni, de nem egyházmegyésnek. Holott kiváló egyházmegyés papok vettek minket körül, akár a főplébánián. Hát a barátokhoz nem annyira jártam még a Kovács József atya idejébe, vagy a Sipos Zoltán idejébe, de a nagy templomban jó papokat ismertünk meg. Ezután imádkoztam tovább, hogy akkor milyen az, aki nem egyházmegyés pap, de pap. Jászberényben a ferences templomot barátok templomának nevezik mind a mai napig, de arról fogalmam se volt, hogy mi az, hogy barátok temploma. Márciusig imádkoztam, akkor jött egy újabb belső megérintés, hogy nekem ferences papnak kell lennie. Akkor hirtelen a televízióban megláttam Faddy Otmár és Hegedűs Kolos, valamiről beszéltek a televízióban 93. márciusában, és akkor már én tudtam, hogy nekem ferences szerzetesnek kell lennem. Hát ilyen belső sugallatnak a hatására.
De miért pont ferences? Annyi szerzetes rend van.
Én nem tudtam arról, hogy annyi szerzetes van. Azt sem nagyon tudtam, hogy ferences van. Ha hallottam Kovács Kamil testvérről, hogy jó ferences, nem tudtam én azt elhelyezni a világban, hogy az mit is jelent. Ahogy említettem, barátok templomát is hallottam, mert hogy nem Jézus szíve plébániának nevezték a városban, az biztos. Azt én csak később tudtam meg. de nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy szerzetes. Aztán, mivel a Szent István társulatnak könyvterjesztője voltam, kezembe került Puskári Máriának a Szerzetesek című barna színű kis kötete, azt végigolvasgattam, de akkor én már tudtam, hogy nekem ferencesnek kell lenni, és húsvét hétfőn elmentem Gyöngyösre, ahol Horváth Achilles és Marek Bernardin káplának fogadtak, elbeszélgettünk egy kicsit velük, és úgy jött össze a találkozó, hogy a lelki atyám Kovács Gábor atya volt akkor Berénybe, és elvitt engem Gyöngyösre. Ő kapcsolatban volt velük, vagy csak megszerezte a telefonszámokat, nem tudom, de engem fogadtak, és akkor kaptam tőlük Szent Ferenc életrajzát, és akkor azt kezdtem el olvasgatni, és akkor jelentkeztem a ferences rendtartományba, és augusztusban a Porcinkola búcsú után már jelölt voltam Budán.
1993.
Januártól augusztusig terjedő időszak, amikor kikristályosodott.
Mit jelentett, ha így fel tudod idézni, amikor már beléptél ebbe a közösségbe? Mit jelentett akkor számodra a ferences szerzetes rend?
Szent Ferenc egy egyszerű életet igyekezett megvalósítani. Előtte szeretett volna katona lenni, posztókereskedő, a városi ifjúságnak a vezetője, mint egy gazdag polgár. Az apja is úgy volt vele, hogy a pénzügyi hatalom mellé politikai hatalmat szeretett volna. Aztán Ferenc betegségei, imádságai, élettapasztalatai hatására mindezekről lemondott, és egyszerűségben igyekezett megvalósítani az életét. Sem rangban, sem pénzügyekben, sem hatalomban nem kívánt semmire sem törekedni. Regulájában azt írja, hogy a testvérei legyenek mindenkinek alávetettjei, beosztottjai, ne vállaljanak vezető beosztásokat a világi intézményekben. Másik dolog, de ez csak Jászberényre jellemző, máshol biztos nincs ilyen, hogy van egy olyan szemlélet az emberekben, hogyha a szomszédom kerítése 50 cm magas, akkor a miénk 55 cm legyen. Ha a szomszéd plébániában 8 reflektor ég a templomba, akkor miénkébe 12
legyen. Sehol máshol nincs ilyen?
Ilyen sehol máshol nincsen, biztos, gondolom. De szóval ezt az életmódot én feladtam. Amikor egyes ferences kolostorokba költözök, akkor egy kis Peugeotba be tudom pakolni az összes holmimat úgy, hogy az ablakokon kilátok. Tehát, hogy minél kevesebb holmit gyűjteni. Nem szükséges nekem az, hogy bármit összegyűjtsek. Könyvtáros vagyok, és legalább 3 saját könyvem van. Többit a rendház könyvtárba, a városi könyvtárba, az országos Széchenyi könyvtárba, vagy az Arkánumon keresem ki. Jó, mondjuk ez a költözésekbe felettébb segít, mert akkor annyival kevesebbet kell dobozolni. De szóval a Szent Ferencnek az az egyszerűsége megmaradt bennem. Egyszer valamiért elmentem Hortobágyra. Hortobágyan ott a 9 lukú hídnál a pásztoroknak egy nyári szállása ki volt állítva. 2 darab ilyen nádból készült sátorra emlékeztető valami volt elkészítve, volt benne egy ágyszerűség, meg 10 eszköz. Hát én nekem az egész kiállításból ezt tetszett a legjobban, hogy nem gyűjtögettek felesleges holmit. Az embereket a mai világban is arra igyekeznek ösztönözni, hogy minél több dolgot meg kell vásárolni, minél több dolgot össze kell gyűjteni. Nem olyan régen olvastam egy cikket az Újváros Online-on, aminek én is újságírója vagyok. Házszervező vagy lakásszervező? Olyan emberek kérik az ő tanácsait, akiket a tárgyak, a holmik elhalmoznak a lakásukba, és már nem tudnak tőlük életet folytatni, mert annyi mindent összegyűjtöttek. Akciós az egyik bevásárló központban valamelyik termék, akkor vegyünk 3.
Valahol az a hamis kép él ma az emberekben, hogy az identitásunkhoz, vagy a, nem is tudom, hogy a saját önbecsülésünkhöz, vagy a mások felé szeretnénk azt mutatni, hogy mi azok vagyunk, amink van. Ez egy nagyon fals kép. Ki az ember valójában?
Igen, de szerintem, vagy Szent Ferenc atyánk alapján én onnan közelítettem ezt meg, hogy Isten szemébe kink vagyunk még. Ő pedig nagyon szeret minket. Van egy olyan szentírási mondat, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvözüljön. És konkrétan azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret engem, hogy értem helyettem meghalt a kereszten. Ehhez képest hogy eszközeim vannak, vagy nincsenek, autón van, vagy nincsen, 10 könyvenyben, vagy bejárok könyvtárba kikölcsönözni, már lényegtelen.
Mivel én vagyok a te uram, a jobb kezed fogom, s mondom neked. Ne félj, ne félj, az én lelkem veled. Ne félj, férgecske, Jákob maroknyi Izrael, mert én veled leszek. Mivel én vagyok a te urad, a jobb kezed fogom, s mondom neked. Te légy erős, én megsegítelek. Te légy erős, bátorodjék a szíved, mert én megsegítelek. Mivel én vagyok a te uram, a jobb kezed fogom, s mondom neked. Te légy erős, én megsegítelek.
Kedves hallgatóink, Varga Kamil ferences szerzetessel Pap Ildikó beszélgetett.